A Kossuth Rádió műsorát hallják.
Európai idő.
Új brit javaslat a Brexitre, kormányválsággal fűszerezve. Reakciók Brüsszelből és Washingtonból. Milliárdos borászati fejlesztés Badacsonyban. Valamint üzleti központot nyitott Budapesten az Európai űrügynökség, és arra a kérdésre is válasz érkezik, hogy miképpen lehet űrtechnológia segítségével poloskát írtani. Témák az Európai Idő mai műsorából. 2018. július 14-én jó reggelt kívánok, Nárai Balázs vagyok. Egy hete még Theresa May brit kormányfő sikereként értékelték, hogy sikerült keresztülvinnie kormányán az új javaslatcsomagot, amely szabadkereskedelmi övezetként határozná meg a viszony kereteit a Brexit utáni időszakra az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. A siker azonban nem bizonyult teljesnek, hiszen a kemény Brexit kormányon belüli hívei léptek, és lemondott David Davis, a tárgyalásokat vezető miniszter, valamint egy nappal később Boris Johnson külügyminiszter is. A vitákkal terhelt hét eseményeit Tóth Vali foglalja össze Londonból.
Nagy-Britanniában kormányválság vagy politikai válság van, amely a Brexit folyamatával függ össze méghozzá pont akkor, amikor vészesen fogy az idő. Két évvel azután, hogy eldördült a startpisztoly, és már régen tárgyalni kéne a részletekről Brüsszellel, a brit kormány a jelek szerint még mindig nem tudja, milyen Brexitet szeretne, és milyen legyen a viszonya az EU-val, miután kilép az Unióból 2019. március végén. Ha visszaszámolunk, ez azt jelenti, hogy legkésőbb idén októberben a tárgyalásokon már a komplett javaslatcsomagot kellene elfogadni és lezárni ahhoz, hogy a tagországok márciusig jóvá tudják azt hagyni. Több hónapos húzavona után Theresa May múlt péntekre hívta össze az egész kormányt vidéki rezidenciájára Chequersbe, hogy végre megszülessen a stratégia, a fehérkönyv vázlata, ami mögé az egész kabinet fel tud sorakozni. 12 órás maratoni tanácskozás után megszületett a kompromisszum, és Theresa May büszkén közölte a médiával: új világ kezdődik, vége a széthúzásnak. Mától a kormányzati felelősség jegyében mindenki aláírásával megerősítve támogatja, hogy a kormányfő az említett dokumentum alapján tárgyaljon Brüsszellel. Ez a Chequers-i egyesség lényegében az áruforgalom terén megőrizte volna az egységes piac brit tagságát. A jóval lényegesebb szolgáltatások terén azonban nem. May ambiciózus és praktikus dokumentumnak nevezte, ami jó tárgyalási alap lehet. Noha szó sem volt benne a migrációról és az északír határról, hogy csak két problematikus területet említsünk. Nos, nem telt el 48 óra sem, és a Brexit végrehajtásáért felelős miniszter David Davis vasárnap éjjel lemondott miniszteri tisztségéről. Ezt azzal indokolta, hogy véleménye szerint a kormány Brexit politikájának iránya és taktikája miatt mind kevésbé valószínű a referendum döntésének maradéktalan végrehajtása. Szerinte a Chequers-i dokumentum nem jó, megvalósításában ő nem hisz, ezért erre a feladatra nem ő a megfelelő ember, indokolta. Alig néhány órával később, hétfőn délelőtt Boris Johnson, Nagy-Britannia eddigi külügyminisztere is bejelentette távozását. A politikus egyebek mellett azzal indokolta lemondását, hogy az országot a brit kormány jelenlegi Brexit politikája a gyarmattá válás felé sodorja. Lemondó levelében kifejti, a Brexit folyamatnak a lehetőségekről és a reményről kéne szólnia, arról, hogy lehet másképp, dinamikusabban intézni az ország ügyeit, és maximalizálni lehetne a nyitott, kifelé tekintő brit gazdaság előnyeit. Kemény szavak. Ez az álom haldoklik, mert megfojtja a felesleges kételkedés saját magunkban, fogalmaz a volt brit külügyminiszter. Boris Johnson szerint a kormány kulcsfontosságú döntéseket halogat, nem készült fel például arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások megállapodás nélkül is végződhetnek. Így aztán nem csoda, hogy több okból is patthelyzetben van a brit politika. Azok, akik kiléptek a kormányból, és akik egyébként semmilyen alternatívát nem tudtak kínálni a Chequers-i dokumentum helyett, nem elég erősek ahhoz, hogy megbuktassák Theresa May-t. Ahhoz viszont igen, hogy politikailag lényegében cselekvésképtelenné tegyék. Ám ha túl sokáig manővereznek, az ország kifuthat az időből, és az a bizonyos no deal következhet be, a megegyezés nélküli kilépés, ami brutális következményekkel járhat, és ezt még a Brexit hívők sem szeretnék.
A brüsszeli reakciók egyelőre visszafogottak voltak a brit eseményekre. Udvarhelyi Tibor összegzése Brüsszelből.
Az EU nem ejt könnyeket Boris Johnsonért és David Davisért. Ezzel a címmel közölt írást a két brit miniszter lemondása után a Politico brüsszeli kiadása. Mert hogy egyikük sem játszott komoly szerepet a Brexit tárgyalásokon, ami David Davis Brexit ügyi miniszter esetében azért valljuk be furcsán hangzik. Az Egyesült Királyság nevében állítólag régóta Oliver Robbins, Theresa May Európa ügyi főtanácsadója tárgyal. Név nélkül nyilatkozó uniós tisztségviselők szerint Davis csupán nagyjából 3 havonta találkozott uniós hivatali partnerével, Michel Barnier-vel. A lemondás ezért nem lepte meg az uniós vezetőket, vagy legalábbis nem látszott rajtuk. Juncker, bizottsági elnök a hírek szerint már a hétvégén telefonon beszélt Theresa May-jel, így első kézből kapott tájékoztatást a brit kormányban történő változásokról, és higgadtan reagált az Európai Tanács elnöke is. Politikusok jönnek és mennek, az általuk okozott probléma azonban marad. A Brexit miatti zűrzavar az EU és az Egyesült Királyság történetének legnagyobb problémája. És akár David Davis-szel, akár nélküle, de nagyon messze vagyunk a megoldástól. Sajnos a Brexit maga nem tűnt el David Davis-szel együtt, közölte Donald Tusk, és a hangjában őszinte szomorúság volt. A lengyel politikus korábban nem titkolta, hogy a kilépés megrázza, de még visszafordíthatónak tartja a folyamatot. Brüsszelben egyébként úgy vélik, nem az számít, ki ül az asztalnál, hanem hogy mi kerül rá. És most már ezt is tudni. A London által a héten nyilvánosságra hozott fehér könyvvel kapcsolatban azonban egyelőre visszafogadtak a reakciók. Michel Barnier, uniós főtárgyaló egy Twitter üzenetben mindössze annyit közölt, csapata elemzi a Brexit utáni kapcsolatokra tett brit javaslatot, és hasonló nyilatkozatot tett közzé az Európai Parlament Brexit ügyi bizottsága is. A sajtó szerint a brit csomag elmozdulást jelent egy kevésbé kemény Brexit irányába, és a 27 tagállam szemüvegén át nézve akár úgy is festhet, mintha az Egyesült Királyság tagsága meg sem szűnne, legalábbis az egységes belső piacon. Elemzők szerint azonban az EU-nak ez nem lesz elfogadható. A tagállamokból egyelőre nem érkezett nyilvános bírálat, de név nélkül nyilatkozó uniós tisztségviselők szerint nem kérdés, hogy ebben a formában nemet mondanak a brit elképzelésekre. Várhatóan elutasítják a 4 szabadságjog szétválasztását, hogy bizonyos esetekben a brit törvények felülírhatnák az uniós jogot, és azt is, hogy az Egyesült Királyság 3. országként vegyen részt számára előnyös programokban. Például az EU-ban regisztrált, de a Szigetországba illegálisan belépő menedékkérők visszaküldésében. Az EU-ban ugyanis az az alapelv, hogy az országok, ahogy mondani szokták, a tagságnak egyszerre húzzák hasznát és viselik terheit. Mazsolázni nem lehet. Ennek ellenére Brüsszelben és a tagállamokban már annak is örülnek, hogy egyáltalán van brit álláspont. A 2 héttel ezelőtti uniós csúcson ugyanis komoly aggodalmak fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy még a kulcs területeken sem történt érdemi előrelépés. London és a 27-ek kölcsönösen egymást hibáztatták. A kontinensen a konkrét javaslatokat hiányolták a Szigetországból, a brit kormányfő pedig túlságosan jogászi megközelítéssel vádolta az uniós tárgyaló delegációt. Eközben az idő egyre jobban sürget. A szerződés értelmében a brit uniós tagság jövő márciusban ugyanis megszűnik. Ha októberben megállapodást szeretnénk a kilépésről, fel kell gyorsítanunk a munkát, értékelte a helyzetet Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Az EU-ban nem csinálnak titkot abból, hogy a legrosszabbra is készülnek, vagyis arra, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki a közösségből. A legutóbbi csúcs záró nyilatkozata legalábbis egy ilyen forgatókönyvet sem zárt ki.
A brüsszeli reakciókról Udvarhelyi Tibor összefoglalóját hallották. Az Egyesült Államok elnöke ugyanakkor meglehetősen világos volt. Donald Trump nagy-britanniai látogatásán üzente meg Theresa May brit miniszterelnöknek egy lapinterjúban, hogy amennyiben a brit elképzelésnek megfelelően szabad kereskedelmi övezet jönne létre az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, akkor az Egyesült Államok nem köt szabad kereskedelmi egyezményt Londonnal. Theresa May csütörtökön díszvacsorán fogadta az amerikai elnököt. Az eseményen a miniszterelnök a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás mellett mellett érvelt, többi között kifejtette, hogy a két ország kölcsönösen egymás legnagyobb befektetője.
Európai Idő a Kossuth Rádióban.
Folytassuk a hazai fejlesztésekkel, részben Európai Uniós forrásokból. Badacsonyban milliárdos borászati beruházás közeledik a végéhez. A borvidék legnagyobb borászata, a Varga pincészet, több éves fejlesztés sorozat végén tart. Ennek utolsó elemeként a kapacitásokat bővítették. Részben a gazdaságfejlesztésre szolgáló GINOP pályázati támogatással. Cél, hogy a 6 év alatt 15 millió palackra növekedett eladásokat fent tudják tartani. Varga Péter alapító tulajdonos beszélt a fejlesztésekről az Európai Időnek.
Mi szakmánkban, a borászatban nagyon nagy fejlesztésekre főleg akkor van szükség, hogyha nő az értékesítés. Hála Istennek az utolsó 6 évben a pincészet értékesítése 9 millió palackról 15,5 millió palackra növekedett. Egy ilyen volumenű növekedést nyilván nagyon nagy volumenű fejlesztés is követ. Körülbelül egy 4 milliárd forintos fejlesztésnek az utolsó állomása, amihez a GINOP pályázat keretében ezt a segítséget kapjuk, amit úgy kell körülbelül elképzelni, hogy egy 835 milliós fejlesztésnek a negyed részéhez kell, hogy meglegyenek a saját erőforrásaink, a maradék felét megkapjuk támogatásba, amit nem kell visszafizetni, és a másik felét pedig nagyon kedvező 1%-os kamatozású hitelként. Mondanám, hogy kár, hogy nem előbb nyílt ilyen lehetőség, mert az utolsó 3 évben évente 1 milliárd forintot fejlesztettünk, viszont azért azt is el kell mondani, hogy azoknak a fejlesztéseknek a több mint feléhez viszont növekedési hitelt kaptunk, ami szintén még nagyon kedvező, 1,5%-os kamatozású. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy az utolsó években, hogyha valamilyen vállalkozásnak fejlődik a piaca, és szükség van jelentősebb beruházásra, mert korszerűsítésre mindig szükség van, akkor nagyon komoly pénzügyi segítséget kapunk az Uniótól is, vagy a magyar államtól is.
Hogyha a fejlesztésről beszélünk, akkor manapság sokszor elhangzik az, hogy a fejlesztések vagy azok kivitelezésének ma már talán az a gátja, hogy óriási a megrendelés állomány, mármint kivitelezőknél, és éppen ezért lassan készülnek el, vagy nem tudják elvállalni, vagy nagyon magasak a vállalási árak. Tudom, hogy ez az utóbb említett fejlesztés ez nem jelent építési munkát, hiszen a már meglévő pincészetben fognak működni azok a gépek, azok a berendezések, amelyeket beszereznek.
A kérdés az nagyon jogos, megjegyezném, hogy ugyan ebben a 835 milliós projektben nincsen építés, de azért nincs, mert olyanok voltak a pályázat kiírási feltételek annak idején, amikor ebbe belevágtunk, hogy csak a gépi beruházásokat tudtuk beletenni, tehát itt több száz millió forintos építési beruházás is van, de azt teljes mértékben saját erőből végezzük. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy olyan szempontból azért szerencsések vagyunk, hogy nálunk ez a jelentős növekedés 6 évvel ezelőtt indult el, és már akkor nagyon komoly építési beruházásokat kezdtünk el. Többek között megépítettük az egri borvidék legnagyobb pincészetét. Tehát igazából mi akkor kezdtünk el a jelentős építkezéseket, amikor nem volt még munkája az építőiparnak, és ezért azok az építőipari szállítók, akik akkor dolgoztak nekünk, most is, hogy úgy mondjam, előnyben részesítenek minket, tehát érint minket ez a probléma, de nem olyan mértékben, mint azokat a cégeket, akik most kezdenek építőipari beszállítók után keresni.
És hogyha a fejlesztésről beszélünk, és azokról az eszközökről, berendezésekről, amelyeket beszereztek, akkor miket kell elképzelni, milyen berendezéseket kell elképzelni? Laikus számára óriási számokról beszélünk, hiszen ha azt mondjuk, hogy a fejlesztés segítségével az óránkénti 9500 palack töltési kapacitás 13500-ra emelődik, hát 13500 palackot óránként megtölteni, munkanapra gondolunk, akkor óriási számokról beszélünk. Ennek mind-mind megvan a vásárlója, a vevője is majd.
Egy régi barátom mondta még nagyon régen, amikor a szakmába kerültem, hogy egy pincészet az elsősorban tartályokból és borászokból áll, és ez a mai napig is így van. Ez a két legfontosabb elem. Még a gyorsfogyasztású boroknál is egy ilyen 14 hónap alatt tudjuk eladni a termést, tehát itt óriási készletek vannak. Tehát nem úgy van, mint az iparban, ahol kéthetes készletekkel dolgoznak, hanem a pincészetünknek a tárolótere az 25 25 millió liter. És 25 millió liter tárolótérre van szükségünk ahhoz, hogy körülbelül egy ilyen 12-13 millió liter port forgalmazzuk. Egyrészt az új termésnek, amikor az új termés már a pincében van, akkor még mindig a pince majdnem félig tele van. Másrészt minden külön kell fajtánként tartani, nagyon szigorú szabályok szerint. Tehát a mi beruházásainknak a legnagyobb része az mindig tartály és esetleg irányított erjesztő tartály. Ami most érdekessége ennek az utolsó GINOP pályázatnak, hogy mivel ez a fejlesztésünknek már a befejező szakaszában van, azért ez a 830 millió forint ez legnagyobb részt a töltési kapacitás növelésére és főleg korszerűsítésére szolgál. Ahogy elmondta, egy nagyon jelentős előrelépés lesz, hogy egy 9500 palack per óra kapacitásból föl tudunk menni egy 13500 palackra. Ez már olyan töltési sebesség egyébként, amikor nem lehet már a minőség ellenőrzést arra bízni, hogy az embereink szabad szemmel végezzék. Tehát ilyen töltési sebesség mellett már három úgynevezett inspektor berendezés lesz a soron, és gyakorlatilag teljesen automatizáljuk a folyamatos minőségellenőrzést és a gépek esetleges induló meghibásodásának a jelzését is. Tehát eddig is egy számítógép által vezérelt viszonylag korszerű berendezésről volt szó, de ez most olyan magasságokba emelkedik, ami fölött már nincsen semmi. Amire azt lehet mondani, hogy ez a létező legkorszerűbb és legpontosabb, legprecízebb töltés, amit el lehet végezni.
Ki nem maradhat az a kérdés, hogy most július elején mit gondol, milyen lesz az idei évjárat. Néhány héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, ön nyilatkozta azt, hogy a legkorábbi fajta szüretének a kezdete soha ilyen korán nem volt, talán július közepét mondott akkor, hogy a csabagyöngyét el lehet kezdeni szüretelni.
Hát azt mindenki tapasztalta, hogy rendkívül meleg tavasz volt, hogy sok a csapadék, hogy ráadásul még sokat süt is a nap. Azt látható, hogy a szőlő is azt szereti, mint általában minden növény, hogy sok csapadékot kapjon és sok napot, és ezt most megkapta. Tehát nagyon korán lesz a termés, a mi első fajtánk az a csabagyöngye, amit általában augusztus első hetében születelünk, és most július 20-a és 23-a között várjuk a szüretet, tehát egy legalább két héttel még mindig előrébb vagyunk, mint ahogy általában szoktunk lenni. Ez viszont azt is jelenti, hogy jó évjáratra is számítunk, részben azért, mert a termés minimum egy jó közepes vagy jó lesz mennyiségileg, de hogyha korán van a szüret, az azért nagyon jó, mert azért vannak olyan fajták, amik Magyarországon nem tökéletesen érnek be. És ez egyelőre azt mutatja nekünk, hogy ha csak egy közepes őszi időjárás lesz, akkor nagyon szép borokat lehet idén készíteni.
Július elején nyílt meg az Európai űrügynökség budapesti üzleti inkubátorháza. Az intézmény az MTA Wigner fizikai kutatóközpontjában kapott helyet. De célja nem annyira tudományos, mint inkább gazdasági, és elsősorban az, hogy kinyissák az űrkutatási megoldásokat magyar vállalkozások előtt. Az inkubációs központ működésének lényege, hogy a vele kapcsolatban álló cégeket a piaci megkapaszkodásban segíti. Az Európai űrügynökség technológiai transferprogramja 18 éve segíti az űrkutatáshoz kapcsolódó üzleti ötletek átültetését kereskedelmi vállalkozásokba. Tandi Zsuzsa, a Budapesti Inkubátorház vezetője.
A tudomány és az üzlet össze kell, hogy kapcsolódjon. Ez az inkubátorház természetesen elsősorban, ahogy a neve is mutatja, üzleti inkubátorház, tehát itt már a projektekkel szemben nem azt a kérdést tesszük fel, amikor elbíráljuk az érkezett pályázatokat, hogy ebből milyen tudományos haszon várható, hanem azt nézzük, hogy amennyiben mi támogatáshoz, befektetői tőkéhez juttatjuk a projektgazdát, akkor abból milyen üzleti eredmények származhatnak.
A startup az egy nagyon népszerű kifejezés manapság, nos alapvetően ilyen startupokat akarnak támogatni, startupok jelentkezésére számítanak, akiknek van valamilyen innovatív ötletük, támogatást keresnek, és persze milyen jellegű témák juthatnak be. Űrügynökségről beszélünk, tehát kifejezetten mondjuk így, hogy űrkutató cégek, vagy a technológia terén dolgozó széles palettából várnak.
olyan projekteknek a támogatása, akik valamilyen piaci potenciálra rendelkező földi terméket vagy szolgáltatást szeretnének fejleszteni, és ehhez az űrkutatás során keletkezett technológiai tudást részben vagy egészben felkívánják használni.
Az Európai űrügynökséggel milyen szoros a kapcsolat, tehát a konzultáció, a koordináció, hiszen az űrügynökség programjának a keretében jött létre ez a budapesti inkubációs központ.
Ez az inkubátorház együttműködik az Európai űrügynökség technológia transfer irodájával, ami azt jelenti, hogy maguk a technológiák az űrügynökség tulajdonában állnak, vagy az űrügynökség valamelyik missziójába beszállító valamilyen cégnek a tulajdonában Európa szerte. Az Európai űrügynökségnek egyébként 22 tagállama van, és annyira szorosan együttműködünk, hogy mi napi szinten tartjuk a kapcsolatot az egyéb tagállamban működő technológia transfer irodákkal és inkubátorházakkal.
Tehát, hogyha egy fejlesztés, egy innováció az önök mondjuk így látókörébe kerül, akkor az az innováció egyben lehetőséget kap arra, hogy annak a 22 országnak a látókörébe is bekerüljön?
Én és a kollégáim felkeressük azokat a magyarországi és akár külföldön működő projektgazdákat, akik valamilyen fejlesztést terveznek. Nagyon sokszor nem jut eszükbe a fejlesztést tervező projektgazdáknak, hogy ehhez esetleg valamilyen űrtechnológiát vonjanak be. Mi megvizsgáljuk a projektet, és rámutatunk azokra a pontokra, ahova valamilyen technológiát tudunk vetíteni, ami már az űrben megoldásra került. Összehozzuk a projektgazdát a technológia tulajdonosával, ez lehet egy magyar technológia donor, de lehet az Európai Ügynökség más országában dolgozó technológiai tulajdonos is, és mi segítünk, mediáljuk, tehát üzleti megbeszéléseket hozunk arra létre, hogy a technológiát átvenni szándékozó cég közvetlenül tudjon beszélni a technológia tulajdonos cégnek a mérnökeivel. Amennyiben megfelel, akkor segítünk összehozni azt az üzleti megállapodást, aminek az eredményeként létrejön egy olyan írásbeli megállapodás, hogy milyen feltételekkel adják a technológiát vezőnek ezt a tudást. Ezután jön képbe az inkubátorház, ahova ez a technológia gazda, aki mondom lehet vagy magyar vállalkozás, vagy akár külföldi vállalkozás is bepályázik, és mi a inkubátorházban adunk egy 50 000 eurós visszanemtérítendő támogatást, és hozzájuttatjuk befektetői tőkéhez, olyan szakértőkhez, akik segítenek a projektgazdának, a projektjének a megvalósításában, végig kíséljük egészen a piacra lépésig, vagy akár a piacra lépést követő 1-2-3-5 évben is, ott vagyunk és segítjük őt a munkánkkal, a tanácsainkkal.
Egy-egy cégnek a fejlesztéshez, illetve abban a technológiában milyen előre haladottnak kell lenni, amit ők kitaláltak, és amire ők támogatást várnak, vagy amit szeretnének bevezetni a piacra. Tehát mik a feltételek, hogy kapcsolatba lépjenek önökkel egyfelől, másfelől pedig, hogy azt a támogatást és az inkubációt, a segítséget megkapják?
Olyan projektek jelentkezését várjuk, akik már pontosan tudják, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást szeretnének fejleszteni. Ehhez pontosan ismerniük kell, hogy melyik technológia donornak a technológiáját kívánják átvenni, és a pályázat előfeltétele az is, hogy a technológia átvételről a technológia tulajdonosával már írásban megegyezzenek. Tehát logikusan nem szeretnénk olyan projekteket támogatni, amely még azt a rizikót tartalmazza, hogy nem biztos, hogy megkapja az űrtechnológiát tulajdonló cégtől.
A laikus arra gondol, hogy persze, amit az űrben működik, és civil polgári felhasználása van, jellemzően például műholdas alkalmazások, navigációs alkalmazások. De ezen kívül vannak más olyan területek, amelyekről nem is gondolnánk, hogy űrben kifejlesztett vagy űrben alkalmazott technológiát földi körülmények között át lehet venni?
El lehet képzelni, hogy volt egy Rosetta űrszonda, a leszálló egységének például a fedélzeti kompjúterét, azt itt a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjában készítették, de például ez a leszálló egység magával vitt szenzort, aminek feladata volt az üstökös szerves kémiai elemeinek a kiszippantása, és például ezt a szenzort átemelték, és egy olyan technológiát készítettek belőle, ami szállodai ágyak poloskáinak a kiszimatolására. Jó, ugye tudjuk, hogyha egy matracba belekerülnek ezek az ágyi poloskák, akkor azok kiirthatatlanok, és az egész matracot ki kell dugni. Például egy ilyen szenzort készítettek a Rosetta űrszondának az egyik egységéből. Tehát nagyon széles a repertoár.
ugye hivatalosan másfél hete nyíltak meg. Nos, vannak már vállalkozások, amelyek kapcsolatban vannak önökkel, és amelyekkel az együttműködés, a kooperáció elkezdődött már?
Igen, nagy az érdeklődés. Elkezdtük a projektek előkészítését. A hivatalos pályázati felhívás az a napokban fog majd megjelenni a weboldalunkon. Nagyon remélem, hogy számos érdekes és támogatásra méltó projekt fog majd beérkezni. Pályázni pedig október 17-ig lehetséges majd.
Az európai idő mára letelt. Munkatársam Seres Bea nevében is köszönöm a figyelmet, Nárai Balást hallották. Töltsék kellemesen a hétvégét.
A Kossuth Rádió műsorát hallották. Mária Rádió.